Sziasztok!
Hallotok? Hallotok?
Ez itt a Tilos az E.
A FIESFE Podcast, amit mi csinálunk.
Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk nektek.
Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
Üdvözlök minden kedves hallgatót! Ez itt a Tilos az E, a FIESFE Podcast második évadának 5. adása a 90.3 Tilos Rádió műsorán. Én Bársanyosi Dávid vagyok, a Színház és Filmművészeti Egyetem első éves drámainstruktor hallgatója. A mai adásban elhangzik a Független Előadó Művészeti Szövetség levele, Kádár Hanna és Siflis Anna hallgatókkal összegezzük az elmúlt hetek egyetemet érintő történéseit, illetve beszélünk a Teálter Fesztivál veszélybe kerüléséről, Gálosi Dórival pedig beszámolunk a FIESFE Egyesület frissen elindult Patreon oldaláról. A színházi rovatunkban egy készülő sétaszínházi előadásról beszélgetünk Gardenő Klaudiával és Komán Attilával, majd a filmes rovatban a Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál résztvevőivel hallgathattok interjúkat. Az adás vége után a mai, illetve a podcast előző részeit visszahallgathatjátok a Spotify csatornánkon.
Ez itt a Tilos az E.
A FIESFE Podcast.
Szabálytalanságok mellett született döntés a működési támogatásokról. Április 30-án jelentek meg a minősítéssel nem rendelkező előadó művészeti szervezetek 2021. évi működési támogatásra szóló pályázat döntési listái. A pályázatok elbírálása és a döntéshozatal során nem tartották be a pályázati eljárásokra vonatkozó törvényi előírásokat és a pályázati kiírást. A szabálytalanságokról a FESZ tájékoztatta az Emberi Erőforrások Miniszterét és érdemi egyeztetés kezdeményezett a pályázati struktúra felülvizsgálata érdekében. A FESZ 2021. május 7-én kelt levele. Professzor dr. Kásler Miklós miniszter, dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár részére. Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest. Tisztelt miniszter úr! Tisztelt államtitkár urak! Mi szóltunk! Szóltunk tavaly, amikor a minősítéssel nem rendelkező előadó művészeti szervezetek működési pályázatának nem budapesti kuratóriumába olyan szakembert kértek fel, dr. Dósa Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum művészeti vezetője, aki a törvény alapján nem vehetett volna részt a döntés előkészítésben. Nem arról van szó, hogy ki kellett volna mennie, vagy online ülés esetén le kellett volna halkítani a mikrofonját, amikor a munkáltatója pályázatát bírálják. Nem. Őt a közpénztörvény alapján nem lehetett volna felkérni kurátornak. Ezért szerencsés, ha az érintett területen működő érdekképviseleti szervezetek véleményezik a kurátorok személyére vonatkozó javaslatot, mert ezzel is a minisztérium munkáját támogatják. Szóltunk idén is, pontosabban kértük az államtitkárságot, hogy a tavalyi bakit, karcosabban fogalmazva törvénysértést elkerülendő, ossza meg velünk a kurátorok listáját. Kérésünkre Latorcai államtitkár úrtól azt a megtisztelő választ kaptuk, hogy a kurátorok személyére vonatkozó javaslatot nem kell minden érdekképviseleti szervezetnek megküldeni, megkapták azok 8-an, akik a területen a legnagyobb szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek. Így sajnos titokban maradt a felkért kurátorok személye, illetve azt sem tudjuk, hogy melyik az a 8 legnagyobb szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szervezet, akikkel fel tudnánk venni a kapcsolatot, hogy érdemi szakmai együttműködés kezdődhessen közöttünk a független területtel kapcsolatban. Az 5 felkért kurátor személye a mai napig nem ismert. Az április 30-án közzétett nem Budapest fővárosi döntési listán nevesítésre került azonban az adott döntésekben érintett egy-egy kurátor személye. A másik 3 szakember kapcsán nem tudunk nyilatkozni, a 2 nevesített érintett esetében azonban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 181. törvény alapján egyikük sem vehetett volna részt a döntés előkészítésben és a döntéshozatalban. Tisztelt miniszter úr! Tisztelt államtitkár urak! Mi ilyenkor a teendő? A törvény egyértelműen fogalmaz. S ha már a döntéshozatalnál tartunk... 2 éve már, hogy bekerült a küszöbb kritérium fogalma a pályázati kiírásba, és olyan, nem ördögtől való elvárásokat támaszt, mint hogy a pályázónak legyen például működő, aktív tartalmakkal rendelkező honlapja. Ezért meglepő, ha egy nyertes pályázónak nem hogy honlapja nincs, hanem a neve is csupán egy TAO támogatással kapcsolatos esetleges visszaélésről szóló cikkben jelenik meg. Honlap híján a nyilvános beszámoló adatait néztük meg a bíróság.hu-n. Igen, ez is küszöbb kritérium, aminek a honlapon lenne a helye, a műsorral és az éves jegybevétellel együtt. E bizonyos pályázó nyilvános beszámolójából kitűnik, hogy még aktív tevékenysége sincs, volt viszont 2019-ben 192 millió forint bevétele, amelynek elköltéséről a beszámolóban nincs adat. Még ennél is figyelemre méltóbb egy másik támogatási döntés, amely döntés kedvezményezettjének alaptevékenysége sporttevékenység, a szervezet nem közhasznú és két végrehajtási eljárás is folyamatban van vele szemben. A küszöb kritériumok nem teljesülése esetén egy adott pályázat érvénytelen, azaz nem bírálható el. Ennek figyelmen kívül hagyása felveti a költségvetési csalás gyanúját. Tisztelt miniszter úr! Tisztelt államtitkár urak! Mi ilyenkor a teendő? A pályázati kiírás egyértelműen fogalmaz. Tájékoztatásuk közöljük, hogy a döntési listákban szereplő pontszámok értékelési szempontjai és alszempontjai szerinti lebontásának megismerése érdekében a mai nappal közérdekű adatigénylést nyújtottunk be. Felhívjuk miniszter úr és államtitkár urak figyelmét a működés törvényességének helyreállítására, és egyúttal ismételten kérjük, hogy a kultúráért felelős államtitkárság a Független Előadó Művészeti Szövetség bevonásával folytasson érdemi szakmai egyeztetést a működési pályázati rendszer átfogó felülvizsgálata érdekében. 2021. május 7. A Független Előadó Művészeti Szövetség elnöksége. Imei Zoltán, Nagy Zoltán, Zubek Adrien.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Vendégem Kádár Hanna, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói önkormányzatának tagja, és azon belül is a Tanulmányi és Kommunikációs Bizottság elnöke. Hanna, a HÖK Facebook oldalán az elmúlt pár hétben több poszt is megjelent különböző ügyekkel kapcsolatban. Mesélsz egy kicsit nekünk erről, hogy mik voltak ezek az események, melyek kapcsán nyilatkozatban tájékoztattátok a nyilvánosságot?
Hát sajnos mostanában sokszor kellett ilyen szomorú híreket közölni, szóval először is örültünk, hogy volt végre egy jó hír, hogy a kúria megerősítette a tanárok sztrájkát, hogy jogos volt. Ez volt, amit mindenképpen szerettünk volna nyilvánosságra hozni. Aztán volt még egy sajnos, szóval ilyen szomorú esemény, hogy 22 munkatárs távozott az SFE-ről, amit azért tartunk elég fontosnak, mert hogy most, hogy ilyen online oktatás van, igazából ők azok, akik leginkább együtt dolgoztak a vezetéssel. Szóval nyilván amellett, hogy egyébként így nekünk is megdöbbentő, meg elszomorítóak ezek a tények, szerintem ez egy elég jó ilyen indikátor arra, hogy így milyen a hangulat, hogy ennyien elmentek, szóval ezt már csak ezért is, meg azért is, hogy ők így ne maradjanak támogatás nélkül, vagy hogy így, szóval ez kiderüljön, hogy ez megtörtént, és valaki beszéljen róluk, szóval ezt mindenképpen szerettük volna, hogyha tud róla a nyilvánosság, illetve a következő poszt volt talán már a véleményezésről szólt, az SMR véleményezéséről. Hát igazából azt elmeséltem az elejét, hogy ez miért került nyilvánosságra, vagy hogy történt az egész.
Milyen körülményei voltak ennek a felkérésnek, hogy véleményezzétek az új SMR-t, amihez ugye a HÖK-nek megvan minden joga? Maga a véleményezés hogyan történt, ha jól tudom, ez a hatodik SMR, amit az új vezetés hozott létre? Milyen pontokra tértetek ki?
Az van, hogy az SMR nem először folyik a vita, mert hogy alapvetően ez úgy kezdődött, hogy a jelenlegi HÖK-nek azt hiszem több pere is van azzal kapcsolatban, hogy eddig nem kérték ki a HÖK véleményét. Tehát amikor most a két héttel ezelőtt, azt hiszem hétfőn jött egy ilyen e-mail, hogy véleményezzük a hatodik változatát az SMR-nek, az azért érdekes, mert előtte két héttel is volt változtatás, amire szintén nem kérték ki a HÖK véleményét. Tehát, hogy nagyon olyan érzés volt, mintha így nem vennének tudomást arról, hogy egyébként nem csak, hogy perek folynak ebben az ügyben, amiknek halasztó hatája van az SMR-re nézve, hanem egyszerűen így nem tudjuk itt elkezdeni ezt a párbeszédet, mert ezt mint a szenátus felépítésének lépése hozták nyilvánosságra később, hogy ezért történt meg a véleményezés, de hogy egyszerűen így ott tartunk, hogy nincsen törvényes jogalapjuk arra, hogy SMR-eket hozzanak létre, és ezt és igazából az történt, hogy mi kaptunk egy 4 napos határidőt erre a véleményezésre, és azt éreztük, hogy ebbe a véleményezésre mindenképpen szeretnénk reagálni, hiszen az, hogy megtörtént a gesztus, igazából azzal már lehet azt mondani, hogy na, tessék, véleményezzetek, mi megkértük a véleményeteket, tehát akkor már inkább azt mondtuk, hogy akkor jó, akkor elmondjuk a véleményünket, de akkor így a KH-tól kellett elkezdeni, tehát akkor konkrétan leírtuk azt, hogy miért nem gondoljuk jogszerűnek azt, hogy egyáltalán létrejött ez a most már hatodik változat, és hogy mi egyébként egyértelműen kiindulási pontnak, és az egyetlen olyan működési szabályzatot, ami szerintünk garantálja az egyetem autonómiáját, az akkor jött létre, mielőtt a fenntartóváltás megtörtént augusztusban, és ezt még az előző szenátus hozta létre. Tehát a mi szemünkben ők tudták eddig egyedül garantálni az autonómiáját az egyetemnek. Ezekre mind kitértünk, és tételesen egyébként a változtatásokra is reagáltunk, de nem csak a hatodik változatra, hanem az összes többire.
Miben más az az SMR, mint az előző öt változat? Vagy miben befolyásolhatja például a szenátus működését, ha majd egyszer feláll egy új szenátus?
Alapvetően ugye ez nagyon fontos volt ebben az egész kérdésben, hogy vagy amiért például többek között felállt az előző szenátus, az, hogy magát a szenátus intézményétől elveszik az eddigi jogköreit, és nincs igazi hatásköre az intézményre, és ennek nagy része átszáll a fenntartóra, szóval hogy ilyen csomó ilyen látszat döntés marad a szenátusnál, és ez egyébként megtörtént, hogy ezt egyik SMR sem garantálja, hogy a szenátusnak meg legyenek ezek a jogkörei, hogy például ő maga fogadhassa el ezt az alapszabályzatot, tehát hogy ez egy nagyon fontos része ennek, hogyha ez nincs benne, hogy a szenátus fogadhassa el ezt az alapszabályzatot, akkor igazából így nincs biztosíték arra, hogy melyik jogkör hogyan marad. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen alapvető kérdések, amiben igazából így nem lehet vitatkozni vagy véleményezni, hanem ha az nincs, akkor nincsenek garantálva bizonyos jogok. És ez volt az egyik, ami nagyon fontos volt ennél. Különösen ilyen aggasztó tendencia volt, hogy a kancelláriához nagyon sok oktatással kapcsolatos kérdés bekerült, ami pedig még a felsőoktatási törvényben is benne van, hogy külön kell választani a gazdasági és a tanulmányi részét egy egyetemnek, ugye ez az autonómiát biztosítva, és ez is egy nagyon sok helyen megjelenő tendencia volt például, hogy kancellária részt vesz a tanulmányi bizottság munkájában, ami ugye egyetemben nem egy gazdasági szervezet, vagy az etikai bizottságban, illetve ami különösen fontos, hogy az, hogy a szenátusnak a jogköreit veszik el, azzal közvetlenül a hallgatóktól is vesznek el hatásköröket, vagy ezzel mi mindenképpen szerettünk volna reagálni ebben, de hogy igazából az van, hogy volt hat változat, és van olyan, hogy az egyikhez képest a másikban kicsit változtak ezek a jogkörök, de egyszerűen az alapvetések nem változtak, ezért igazából valamit, amit az eleje óta szajkózunk, azt most is lehetett mondani, vagy hogy ami miatt ez az egész ugye kiindult, az, hogy az egyetemi autonómia kérdése, és az egyértelműen nem garantálja egyik változat sem az új SMR-ek között, és erre is felhívtuk például a figyelmet. Négy napon belül elküldtük ezt a véleményezést, majd mi nyilvánosságra hoztuk, pontosan azért, hogy lehessen tudni, hogy mi volt az az álláspont, amit mi képviseltünk egy ilyen vélemény során, és azt is kifejtve, amit egyébként a véleményezésben is benne van, hogy valójában a véleményezésre még nem is kerülhetne olyan szempontból sor, hogy ez nem egy törvényesen megalkotott működési szabályzat. És ezek után ezt nyilvánosan annak minősíteni, hogy mi belekezdtünk egy párbeszédbe, ahol köszönik a javaslatainkat, amikor mi követeléseket állítottunk és elutasítottunk dolgokat, tehát hogy ezek után megköszönni a javaslatokat, ez egy iszonyú cinikus dolog. Majd pedig kitérni arra, hogy mi szaggatta szét az autonómiát, mikor például az legelső pont, amit mi hozzákötöttünk a működési szabályzat legitimitásához, hogy az egyetlen olyan tervezet, ami szerintünk garantálta az autonómiát, az, amit az előző szenátus hozott létre. Szóval, hogy kifejezetten ijesztő volt benne az, hogy felhasználták, ami kettőnk között történt, egy olyan narratívába rakták, mivel egyáltalán nem tudunk azonosulni, és nem ez történt. Kifejezetten nehéz párbeszédről beszélni szerintem, amikor a véleményezést e-mailben megküldtük, majd később nyilvánosságra hoztuk, és mi e-mailben választ még nem kaptunk, amikor már a honlapon ott volt, hogy köszönik a javaslatainkat. Tehát ennyire direkt a kommunikáció, hogy egy honlapon van megköszönve a javaslatunk, amit továbbra is elmondom, hogy nem javaslataink vannak, hanem követeléseink, és azért ez nagyon jól megmutatja ennek a párbeszédnek mindkét oldalról a mienségét, és hogy ez hogyan lett aztán a nyilvánosság elé kommunikálva a vezetőség részéről.
Ezek szerint az SFE honlapján megjelenő nyilatkozat után semmilyen formában nem érkezett visszajelzés a HÖK számára.
Aztán e-mail is érkezett, és abba beleírta a konkrétumokat, hogy milyen javaslatokat fogadnak el, de egyáltalán nem azokat a fundamentális dolgokat, amikről igazából ez a vita folyik. És ezért is volt érdekes az is, hogy a nyilvános posztban is megemlítettek pár tényt, mikor a HÖK írt egy 11 oldalas véleményezést, ahol 15 pontot kifogásolt, és ebben a nyilvánosban kiszedték belőle, amit szerintük, amiket megköszöntek nekik, de ráadásul ezek nem voltak igazak. Tehát volt szó ott a hallgatók létszámának a növeléséről, ez nem történt meg, a szenátus jogköreinek kibővítéséről, ez nem történt meg. Az, hogy nekik két SMR változat között az egyiknél nőtt ahhoz képest a szenátus jogköre, az még nem számít azt, hogy ahhoz az origóhoz, amiből mi kiindulunk, ahhoz képest ez valós változás lenne.
Az SMR-rel együtt egy új etikai kódexet is létrehozott a vezetés. Ez miben változott, Hanna, vagy van-e olyan része ennek, amivel kapcsolatban a HÖK kifejtette az aggályait?
Igen, a véleményezéssel az alapszabályzaton kívül azt is megkaptuk, és egyébként a szűk határidő ellenére arra is kifejtettük a véleményt. Igazából sok aggályunk arról szólt, hogy szerintünk az egyetemi élet hatáskörén túl próbálják befolyásolni akár a hallgatók vagy a dolgozók életét, tehát arra nézve, hogy milyen aktivitásokban, milyen tevékenységben vesznek részt az egyetemen kívül, amit egyébként etikai kódexben lehet erről értekezni, hogy mondjuk egy intézményt milyen színben állíthat fel a dolgozója, vagy ilyesmit, csak itt arról van szó, hogy ilyen nagyon tágak azok a kategóriák, amiben nem vehetnek részt hallgatók például, és így túlságosan befolyásolni akarja ezt az egyetemen kívüli életet, és olyanra akar ráhatást, ami igazából nem kéne, hogy legyen. Tehát arra például, hogy mit nyilatkoznak a hallgatók az egyetemről, az egyetem nemében mit nyilatkoznak. Szóval, hogy igazából ezek voltak azok az ilyen fő irányok, amiben jeleztük az aggályainkat.
Ugye említetted az elején, hogy 22 munkatárs távozott az egyetemről, és ennek kapcsán is megemlékezett a HÖK. Milyen munkakörökből távoztak a munkavállalók, akik nélkül tudjuk jól, hogy egy egyetem működése gyakorlatilag elképzelhetetlen?
Azért is szomorú, vagy érezzük úgy, hogy a lelke így elment az egyetemnek, most már ahogy hallgatók is és tanárok is távoztak, mert hogy nagyon sokféle munkakörből, tehát kommunikációs osztálytól a tanulmányi szervezőig, tehát hogy egészen konkrét, szóval nagyon sok olyan ember, akikkel nap mint nap találkoztunk, akikkel a mindennapi ügyeinket intéztük. És tényleg most nem akarom így mindenkit felsorolni, de hogy nagyon sok munkakörből távoztak dolgozók, és hogy az nagyon fontos, vagy azért is gondoltuk, hogy így nevekkel szeretnénk búcsúzni, mert hogy tehát az eddigi színműhöz nagyon hozzátartozott az, hogy ezekkel az emberekkel is jó hangulat, vagy legalábbis nekem mindenképpen fontos volt, hogy névből ismerem a tanulmányi előadómat, és együtt járunk kávézni a büfébe, meg ilyesmi, és szóval nekem baromi szimbolikus az, hogyha ők, ezek az emberek eltűnnek, mert akkor egyszerűen megváltozik a folyosók hangulata, meg az egész egyetemnek a szíve. Szóval, hogy itt szerintem erről van szó, hogyha ők nem érzik ott magukat, az valami olyat jelent, ami nagyon szomorú, vagy hogy ilyen nagyon nagy változás az eddigekhez képest.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Most pedig a vendégem Siflis Anna, negyedéves bábrendező szakos hallgató, valamint a HÖK Diákjóléti és Kollégiumi Bizottságának elnöke, akivel a MASZK Egyesület, illetve a Teálter Fesztivál körül kialakult helyzetről fogunk beszélgetni. A Teálter Facebook oldalán május 4-én jelent meg egy poszt, miszerint a Szegedi MASZK Egyesület a szőnyeg szélére került, azáltal, hogy a szakminisztérium idei pályázatán nem nyert működési támogatást. Anna, a HÖK május 6-án adott ki egy közleményt, miszerint a hallgatói önkormányzat a szolidaritását fejezi ki a Szegedi MASZK Egyesülettel és a Teálter Fesztivállal. Miért tartottátok fontosnak a közös kiállást?
Egyrészt azért volt fontos, mert egy nagyon fontos kulturális esemény maga a Teálter Fesztivál, és az a misszió, amit a MASZK Egyesület így kitűzött, az nagyon fontos. Másrészt pedig elég szoros a kapcsolata az egyetem, illetve hát az egykori SFE és a TELTER között. Egyrészt nagyon sok volt hallgató részt vett több pozícióban is, tehát volt, aki workshopot tartott már a fesztivál keretein belül, volt, aki színészként mutatkozott, meg volt, aki rendezőként, és ez az a fesztivál volt, ahol mindig volt SFS fellépő, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy bemutatásra kerüljenek előadások, vagy egyáltalán, hogy megmutatkozhassanak az egyetemisták. És úgy éreztük, hogy ez nagyon fontos, ez a kiállás. Egyrészt azért is, mert a TELTER Fesztivál és a Maszk Egyesület az első között volt, aki annó ugyanúgy szolidaritásukat fejezték ki az SFE hallgatóival, és ez ilyen evidencia volt, hogy nyilván ebben a helyzetben mi is szeretnénk kiállni melléjük, és felhívni a figyelmet arra, hogy egy milyen érték került veszélybe azzal, hogy 0 forintot ítélt meg számukra a kuratórium bizottság, nem tudom, hogy minek nevezzem őket.
2020-ban 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, 1991 óta működik. Ez alatt a hosszú idő alatt sok más az egész országból és a határon túlról is meghívott előadás mellett. Ahogyan te is említetted, rengeteg SFS előadás is kapott helyet a programban, de neked személyesen milyen élményeid vannak a TELTERrel kapcsolatban?
Az én első személyes kapcsolatom az még az egyetem előttről van a TELTER Fesztivállal, mert próbáltam még így ilyen színházkedvelő fiatalként minél több helyre eljutni, és megnézni, hogy így az SFS hallgatók, meg egyáltalán a függetlenek, vagy hát tehát, hogy alapvetően a színházi szféra így miket hozott létre. És mivel én szabadkai vagyok, ezért Szeged viszonylag közel van hozzánk, és még középiskolásként néhány barátommal átmentünk Szegedre, és akkor 4 napig ilyen random helyeken aludtunk, csak hogy meg tudjuk nézni az előadásokat, és az egy csodálatos élmény volt, hát akkor már volt SFS ismerősem, és ők is felléptek ott, tehát hogy én akkor láttam tényleg SFS előadás ott a TELTER-en, és akkor mondták, hogy vannak workshopok is, és hogy ezekre lehet jelentkezni. Abban az évben azt hiszem a Hegymegi Máté tartotta, de ugye hát arról nyilván lekéstünk, tehát csak a produktumot tudtuk megnézni, vagy hát tudtuk volna, de arról lekéstünk, viszont évekkel később az osztályfőnököm ajánlotta, hogy menjek le a TELTER-re, mert a Szárdár Tagirovszki tart egy workshopot, és hogy szerinte érdekes lenne, és akkor ugye egy hétig ott voltam a fesztiválon egy másik osztálytársammal, akkor is jöttek SFS hallgatók, ráadásul akkor pont a Karsai tanár úr volt az egyik ilyen felkért véleményező és hozzászóló az előadásokhoz, úgyhogy a tanárainkkal is találkoztunk ott, és talán akkor találkoztam először legalábbis így ennyire így személyesen Jászai Tamással, aki most pedig a konzulensem a szakdolgozat. Szóval ez is azt példázza, hogy tényleg a TELTER egy ilyen nagyon jó találkozási pont volt így mindenkinek, ráadásul, mivel, amint már említettem, hogy szabadkai vagyok, a határon túliak is lehetőséget kaptak arra, hogy megmutatkozzanak. Tehát például, amikor én ott voltam a Szárdár workshopján, akkor jöttek az újvidékiek is, szabadkaiak is, és tényleg ez egy ilyen csodálatos élmény volt, hogy egyrészt az egyetemről is, meg egyrészt otthonról is itt vannak az emberek, és meg tudják nézni egymást. És idén most már a mi osztályunk fog előadásokat vinni, és lépnek fel a TELTER-en, hogyha minden jól megy, és azt gondolom, hogy ez a fajta hagyomány és ilyen öröklődés, ez nagyon fontos, és ez az Egyesületnek és a TELTER szervezőinek is köszönhető, hogy egy ilyen fesztivált tudtak létrehozni, ahová szívesen visszajárnak az emberek, és ennyire színes palettát tudnak felmutatni évről évre.
Mit gondolsz, lesz idén nyáron TELTER fesztivál?
Szerintem biztosan. Egyrészt a szervezőket se féltem, tehát, hogy jéghátán is megélnek, úgyhogy tuti, hogy valamit létrehoznak, és azt gondolom, hogy elég sok visszatérő néző van a TELTER-en, aki akár most az adója 1%-ával, akár ilyen támogatói jegyek megvásárlásával támogatni szeretné a TELTER-t. És szerintem nekünk, tehát, hogy így még csak művészet hallgatóknak, tehát, hogy akik még nem művészek, csak így afelé tartanak, hogy nekünk is tök fontos most a részvétel és az, hogy képviseltessük magunkat, és vegyük részt továbbra is a workshopokon, vagy legalább terjesszük ezt az igét, hogy menjenek és nézzenek előadást a fiatalok, hogy ez így tovább tudjon élni és működni.
Ez itt a Tilos az E,
a Free SFE Podcast.
Elindult a Free SFE Patreon oldala, amin keresztül tudjátok támogatni egyesületünket. Erről beszélgetünk Gálosi Dórival, a Free SFE Egyesület tagjával. Dóri, milyen szempontok szerint döntöttetek a közösségi finanszírozás mellett? Miért gondoltátok, hogy a Patreon lesz a legmegfelelőbb platform erre?
Azért gondoltuk, hogy a közösségi finanszírozás lesz talán a legjobb irány számunkra, mert már az egyetemfoglalás alatt is akkora nagy szeretet irányult felénk, és annyian akartak minket támogatni, és támogattak is, hogy azt gondoltuk, hogy ezt az energiát, ezt tök jó lenne bevonni amúgy már az egyesület működésébe is, hiszen az egyetemfoglalást is közösen csináltuk a támogatóinkkal. Egyrészt, másrészt pedig hát legyünk reálisak, azért nagyon sok más forrásra nem számíthatunk. Nem hinném, hogy ez az egyesület majd állami támogatást fog kapni. Nyilvánvalóan megpróbálunk pályázni mindenhova, ahova lehetséges, és nagyobb donorokat is bevonni, de nagyon-nagyon számítunk a támogatóink segítségére is, és ezért gondoltuk, hogy a Patreon lesz a legmegfelelőbb, ami egy olyan oldal tényleg, ahol mi is tudunk egy picit adni azért cserébe, hogy valaki támogat minket, és nagyon szépen rendszerben látja mindenki, hogy miért adja a pénzét. Szóval ezért gondoltuk, hogy a Patreon lesz a legmegfelelőbb.
Említetted, hogy adni is szeretnétek valamit a támogatásért cserébe. Tudsz esetleg már olyan konkrét, exkluzívabb tartalmakról mesélni, amikkel szeretnétek meglepni a támogatókat?
Igen, ezek alapvetően nem kell nagy dologra gondolni, meg ugye itt nem szolgáltatást vásárol a támogató, ez nagyon fontos, hanem itt arról szól, hogy tényleg, hogy aki szeretne minket támogatni, annak legyen egy felület, ahol támogat. De azért azt gondoltuk, hogy jó lenne megismerni a támogatóinkat, illetve kicsit ilyen kedvességekkel meglepni őket. Ezért aki támogat minket, ez mindenféleképpen fog tőlünk hírlevelet kapni, viszonylag rendszeresen, amint elindul a hírlevél szolgáltatásunk, illetve egy hangos könyv is elérhető lesz azok számára, akik támogatnak minket, mindenki számára. És innentől kezdve pedig minél nagyobb összeggel támogat minket valaki, annál több ilyen kis apróságot kaphat majd. A hangos könyvről azt kell tudni, hogy a színész hallgatók fogják felolvasni azokat a műveket amúgy, amiket a támogatóink ajánlanak. Illetve tovább haladva van szó itt filmklubról, olvasókörről, olyan tartalmakról, amiket más nem láthat, verkfotókról vagy verkvideókról, esetleg vizsgamunkákról, dramaturg hallgatók novelláiról. Szóval, hogy mindenféle olyan, ami eddig nem feltétlen volt nyilvános, nem azért, mert titkos, csak nem találtuk még a felületet, ahol ezeket meg lehetne osztani. És hát aki pedig már, akinek a lehetőségében áll nagyobb összeggel támogatni minket, őket már majd a járványhelyzet elmúltával exkluzív eseményekre is várni fogjuk, ugye főpróbákra, vagy akár, hogyha lesz épületünk, akkor épületbejárásra, ilyenekre.
A támogatás havi rendszerességű, vagy létezik alkalmi támogatási opció?
A Patreonnak ez a hátránya, hogy csak havi rendszerességű támogatást lehet beállítani, viszont, hogyha az ember egyszer beállítja és erre engedélyt ad a Patreonnak, akkor utána nem kell vele többet foglalkozni, mert havi szinten érkezik hozzánk az utalás az ő kártyájáról. Ez úgy működik amúgy, mint egy webshop, tehát, hogy nem az támogatónak kell a saját bankszámlájáról minden hónapban átutalnia nekünk a pénzt, hanem a kártyaadatait megadnia, és akkor a Patreon levonja minden hónapban ezt az összeget, nem bevonva nagyon itt tehát, hogy nem kell ezzel nagyon sokat foglalkozni onnantól kezdve, hogy valaki már úgy dönt, hogy támogat minket. Természetesen örülünk minden támogatásnak, hogyha valakinek egyszeri összeget elmódjában most adni nekünk, akkor pedig a bankszámla számunkon tud nekünk utalni.
Mi a legközelebbi cél, amit szeretnétek elérni?
Két dolog van. Egyrészt az, hogy mi is tényleg beindítsuk ezeket a tartalmakat, és hogy minőségi ilyen meglepetésekkel szolgáljunk a támogatóinknak. Ezt minél hamarabb szeretnénk elindítani. főleg azért, hogy ez rendszeres legyen. Ezt szeretnénk elérni egyrészt, másrészt pedig a Patreonon amúgy lehet látni a céljainkat. Alul fel van sorolva, hogy mik azok, amikre most amúgy pénzt gyűjtünk. Ez egy elsőre értelemszerűen a helyszínek, egy-két vizsgamunka, illetve a tanári fizetések. És így látszódik, hogy mennyi pénzre van szükségünk mondjuk két helyszín fenntartásához. Ez amúgy körülbelül ilyen 2 millió forint környékén van. Ennek most a felét még talán pont nem, de hogy így elég szépen haladunk a fele, hogy elkezdjük összegyűjteni a pénzt.
Ha szeretnéd támogatni az egyesületet, akkor azt megteheted a patreon.com/freesfe oldalon. Köszönjük a segítséget!
Ez itt a Tilos az E, a FreeSFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez itt a Tilos az E,
a FreeSFE Podcast. A Színház rovat eheti adásában Gardenő Klaudiát és Komán Attilát kérdezi Alfarman Petra a Sétaszínházi előadásukról és a megalakult East End formációjukról.
Hogy alakult ez, hogy egy alkotócsapatot hozzatok létre ebből a kettes formációtokból?
Mondhatom én, vagy akarod mondani, Ati?
Mondjad.
Hát igazából úgy, hogy ugye az elég világos volt már az első projektünkkor is, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, azért is, mert így kb. Hasonló hőfokon égünk így a munkában, vagy hogy ilyen megszállottak vagyunk egy kicsit, és akkor ahogy így jöttek, gyűltek ezek a projektek, meg így igazából nem is csak a már elmúlt projektek, hanem nagyon sok tervünk van, világos lett az, hogy sokkal jobb lenne, hogy ennek találnánk egy közös nevet, amit így mind a ketten képviselni tudunk. Nem az van, hogy akkor az én nevem lesz ott külön, mint rendező, az Ati neve külön, mint író, hanem akkor így van valami egység, valami, amit képvisel a mi munkánk. És akkor így lett az East End, és igazából így, hát a jövőre nézve vannak vele terveink, szóval, hogy így jobban össze tudja foglalni azt, hogy mit képviselünk, hogyha valami nevet találunk neki.
Az tervben most van esetleg, hogy egy nagyobb csapattá bővüljön ez, egy állandó csapattá?
Hát vannak embereink, akik részei a csapatnak, vagy hogy ilyen tiszteletbeli tagok. Elképzelhető az, hogy mondjuk legyen társulatunk szerintem majd, csak logisztikailag az sokkal nehezebb. Meg hát ugye anyagilag is nehezebb egy társulatot eltartani, pláne úgy, hogy pályakezdők vagyunk. Most az alapfelállás az lesz szerintem egy darabig, hogy ketten vagyunk, és akkor megvannak a kis embereink, és akkor velük dolgozunk. És igazából ez a csapat mindig bővül, tehát így az összes munkánk során mindig vannak olyan találkozások, amikről érezzük, hogy így a jövőre nézve ez egy hosszabb kapcsolat lesz mondjuk.
És ugye az eddigi előadásaitokban is valahogy ez a térspecifikus, vagy előadás-specifikus forma, ez nagyon hangsúlyos volt. És az, hogy Sétaszínház, az már egy korábbi ötlet volt, vagy ezt a karantén, meg a bezártság, elszigeteltség, vasutcából való kiüzetés, kivonulás, ilyesmik hozták?
Mindig azért beszélgetünk arról, hogy az éppen aktuális jelenünket hogyan tudjuk ezekkel a projektekkel feldolgozni, és hát még hát valamelyik hosszú éjszakai beszélgetésünk, meg fleselésünk során így az Atinak volt egy olyan ötlete, hogy így autókkal a városban, és akkor ilyen térspecifikusabb dolog, és ez a konkrét sétaszínházi dolog, ez meg igazából úgy alakult, hogy nem volt kedvem darabokat olvasni, mert hogy most 3/4 évig úgyhogy igazából nincs egy fix társulat, hát úgy nagyon nehéz próbálni, meg így haladni. És akkor így az volt, hogy sétálgattam a városban, hogy így na most akkor mi lesz, és akkor úgy elkezdtem figyelni azt, hogy lehet, hogy igazából erről kellene. És tényleg az Atinak, ahogy volt ez a flash-e előtte, hogy így valahogy a várost használjuk ki egy ilyen más formában, az úgy szépen összeépült, és akkor megtaláltuk azt, hogy melyikünknek mi ebben az érdekes, és igazából nagyon hasonlóakat gondoltunk erről.
És hogy alakult a séta útvonala? Inkább olyan helyszíneket kerestetek, ami nektek személyesen fontos, valami történet miatt? Vagy próbáltatok ilyen közösségileg fontos helyszínekben gondolkodni?
Hát ez úgy kezdődött, hogy elkezdtünk csak így teljesen céltalanul sétálni a városban, és csak az igazából picit, hogy mondjam, igazából ennek a formának a saját magunkra húzott verzióját így elkezdeni körüljárni, egyáltalán milyen lehetőségek, milyen jelenet lehetőség, milyen színházi vagy nem színházi lehetőségek vannak ebben, akkor még egyáltalán nem a helyszíneken, vagy a konkrét terekhez kapcsolató jelentésrétegeken keresztül próbáltuk ezt megközelíteni első ponton, hanem inkább azt megnézni, hogy akkor itt most mennyire ilyen stilizált jelenetekről van szó, vagy mennyire a valóságba úgy beleépülő jelenetekről van szó. Kezdetben teljesen így indult el a keresés, aztán fokozatosan kezdett el kialakulni valamilyen fajta ilyen gondolati váz, mint hogy ez így a járványra legyen egy reflexió, és akkor ennek keretén belül próbáltunk meg olyan jeleneteket vagy dolgokat kitalálni, amik bizonyos tehát hogy az adott térhez köthetőek, és valamelyest magához a járványhelyzethez, vagy annak következményeihez.
Szóval az volt a kiinduló pont, hogy valahogy a köré csoportosítani azt, hogy milyen helyszíneket keresünk, vagy hogy hogyan sétálunk, vagy milyen gondolat mentén, hogy ugye van ez a felfogás erről az egész időszakról, hogy így, na, legyen már vége, és akkor majd visszamegy minden a régibe. És igazából azzal akartunk foglalkozni, hogy nem, igazából le kell állni, mert ez az egy és fél év, ez nem olyan dolog, ami így átugorható, hanem ez ott van, és ez van. Szóval, hogy ez nem fog minden visszamenni a régibe, mert ez is az életünk része, és akkor volt olyan iránya is, hogy így mi is a múlthoz való viszonyunk, és akkor, ahogy Ati mondta, inkább arra lett végül kihegyezve, hogy így mi a járványhoz való viszonyunk, vagy hogy milyen következményei vannak a járványnak így bizonyos emberek életére, vagy így a város népe életére. És így nagy körben megmaradt az elképzelés, ami mentén elindultunk, hogy nem lehet ez fölött az időszak fölött csak úgy átszaladni, de hogy lett egy ilyen konkrétabb, hogy akkor ez most erről szól, szóval így a COVID időszakról szól.
És van az egésznek esetleg egy ilyen iránya, mint amit az idővonal cím jelezhet, hogy valami fele haladunk, vagy ez egy ilyen feldolgozható dolog?
Jó remény lenne azt gondolni, hogy egy 2,5 órás általunk összerakott sétál alatt valaki valamit feldolgoz, de egyáltalán, hogyha így elkezd valamin gondolkozni, egy picit megállva, az már jó szerintem, vagy tehát az már nagyobb, akkor már sokkal többet elértünk, mint amennyit remélni merünk szerintem. A cím az valahogy, igen, ahhoz kapcsolódik, ahogyan kicsit, nem tudom, nekem megvolt az az érményem a karantén alatt, hogy akár kivel beszéltem, olyan volt, mintha egy ilyen óriási közösségi média felületen egy ilyen járványidő vonalat pörgetnék, mert mindenki csak erről beszélt, mindenki különböző aspektusokból és különböző módon elmélyülve vagy sem, de hogy picit ezt éreztük, hogy valahogy ezeket a dolgokat így nyilván teljesség igénye nélkül, de megérni egy picit így szemrevételezni, vagy így átpörgetni, hogy mik voltak, nem főleg csak így általánosan társadalmi jelenségek szintjén, hogy mindenkinek kicsit teret hagyva, vagy akár meg is piszkálva mindenkit, egy picit a saját járványidő vonalát pörgesse végig, hogy mik történtek vele.
Hát egyébként nem teljesen a teljesség igénye nélkül, szóval, hogy így azért van egyfajta íve a dolognak, az idővonal olyan szempontból nem egy ilyen kronológikus eseménysort követ végig, hanem inkább tényleg ezt, hogy így, amit az Anti mondott, hogy így, mint hogy így scrollolnánk, és igazából az idővonal az úgy érvényes, vagy olyan szempontból érvényes, hogy így egy és fél év kvázi. De az nincs így lekötve, hogy akkor 2019 március, vagy 2020, nem tudom, hanem igazából egy időszakot ölel fel. Igen, szóval, hogy eljön valaki az előadásra feldolgozni, nem fogja ezt az előző időszakot, viszont arra nagyon jó, hogy más idegenekkel együtt sétál, és így magába merülve gondolkodik arról, hogy mi is történt vele, vagy mi történhetett másokkal, és azáltal legalábbis a visszajelzések nagy része azt mutatja, hogy van egyfajta ilyen lelassulás, meg egy kicsit ilyen feloldódás, vagy feloldozás érzés is. Lehet, hogy azért is, mert úgy van megcsinálva, hogy a végén pont egy olyan állomás van, ami hangulatában mindenképp egyfajta ilyen felemelkedést sugall. Szóval igazából arra jó, hogy egy kicsit megálljunk e fölött az időszak fölött, és ugye elmélkedjünk rajta.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ti most hogy látjátok, hogy mennyire egyéni és mennyire közösségi élmény lehet, mert ugye az, hogy fülhallgatóval mennek végig, az eléggé befele összpontosít, de hogy a közös sétának meg mégiscsak van egy ilyen kicsit ilyen rituális közösségi jellege.
Hát úgy mind a kettő benne van, mert szóval, hogy így el is kell mélyülni magadba, miközben egy közösség része vagy úgy, hogy csak bizonyos ponton elegyedhettek szóba egymással. Tehát, hogy inkább ez a közös létezés egymástól egy kicsit távol.
Ez nem tudatosan volt így tervezve részünkről, nekem utólag picit olyannak tűnik, mint bizonyos szempontból mondjuk a karantén időszak elején, amikor az emberek egyáltalán mentek ki otthon, és akkor mindenki vagy így egyedül magába szenvedett ezzel, vagy szenvedett, vagy nem szenvedett, örült az idejének ki, hogy reagálta le ezt első fázisban. Aztán meg nem tudom, hetente, két hetente azért a közeli barátaiddal, vagy családtagjaiddal, hogyha nem ott voltál, biztos volt egy hosszabb beszélgetés, akkor meg megint olyan volt, mint hogyha egy picit így együtt lennétek, de utána megint neki külön volt. Tehát valahogy ennek az érzetét szerintem visszaadja, pláne, hogy van ugye egy ilyen rész is, ahol így beszélgetnek egymással az emberek, ment az idegenek.
Hát az a része volt tudatosan így szervezve, vagy tudatosan erre kihegyezve, hogy így hogyan lehet közösen úgy együtt sétálni, hogy mégiscsak egyedül vagy. Szóval, hogy ez a forma igazából azért van, mert így azt kerestük, hogy mi az a mód, amivel le tudjuk képezni ezt egy kicsit. Szóval az a része valóban ilyen érzés alapú volt, hogy így mikor vannak azok a részek, amikor így közösségben lehetnek, úgyhogy egymással beszélhetnek, mikor van az, amikor mindenki külön halad, de együtt, szóval, hogy ugye az egy ilyen kísérleti projekttel nem kiszámítható, hogy az, amit eltervezel, az a gyakorlatban mennyire fogja azt a hatást kelteni, mint amit te akarsz, meg hogy pontosan hogy fog működni. Szóval az volt így az alap koncepciónk, hogy hogyan lehet mondjuk 8 vagy 9 embert úgy sétáltatni a városban, hogy egy közösség, de közben meg valahogy hajaz arra, hogy ez a távolság, ami ebben az időszakban volt, az úgy valahogy le legyen képezve.
Én azt láttam ott a oldalán, hogy ilyen félórás turnusokban indulnak ezek a 8 fős csoportok. Ők esetleg találkoznak egy ponton, vagy csak ugyanazt az utat bejárják?
Hát reményeink szerint nem.
Nem, és ez azért is volt fontos, mert ez a 8 fő, ez van, hogy néha egy-két fővel több, de valójában nagyon sok olyan egyszerűen konkrét körülmény van, ami nem engedi meg, nem bírja el azt, hogy többen legyenek, mert bizonyos jelenetek, vagy akár ez a közösségi létezés, vagy picit megérezni azt, hogy együtt vagyunk. Tehát egy csomó eleme igazából nem működik nagyobb létszámmal, viszont nem akartuk azt, hogy egy nap csak 8 ember tudjon menni, ezért találtuk ezt ki, akkor jó legyen 3 csoport egy nap.
És a jelenetek hogy alakultak?
Az volt, hogy mi az Atival elkezdtünk dolgozni ezen március elején, és igazából a színészekkel április közepén, vagy inkább első hete után kezdtünk el dolgozni. Tehát a színészekkel volt 2 hetünk, de azért is, mert egy ilyen folyamathoz máshogy kell hozzáállni. Ilyen több fázisa volt, és az élő jelenetek próbája az a bemutató előtt 2 héttel kezdődött el.
És akkor azért gondolom már a helyszínen, vagy...
Mindig helyszínen próbáltunk.
Ez kifejezetten érdekes élmény volt, ez csak egy valamilyen személyes élmény, vagy kuriózum, hogy azt már nem ismertük le, hogy mi amikor egész nap próbálunk, azt, hogy úgy próbálunk egész nap, hogy utazunk közben a városba, mert az egyik próba az, nem tudom, a kettes villamoson van, a másik az egy másik helyen, csak hogy megyünk körbe a városba, és így vannak szétosztva a próbák, ez elég érdekes, fura élmény volt.
És érzékeltétek, hogy akár próbáknál, akár az előadásoknál a járókelők, vagy egyáltalán ezeknek a tereknek így a mindennapi közege, mennyire nézte ezt színházként? Ez cél lehet esetleg nektek? Ez másoknak is egy ilyen érdekes performance, vagy happening legyen ott?
Hát vannak olyan részek, amik igen, például a 4-es-6-os villamos, meg az utolsó állomás az olyan, hogy igazából mindenki, aki ott van, az így a részese lesz hirtelen, és ugye ők nem is tudják, hogy pontosan mi ez, de egy csomóan kamerán tehát így megmarad nekik emlékbe, de hogy ilyen szempontból így ilyen érdekes érzés az, hogy így mindenki kap egy kis morzsát.
Talán ez van, hogy nagyon tehát ilyen szempontból valahogy a jelenet fűzés vagy hatásmechanizmus szempontjából változó. Tehát van olyan, ahol direkt egy ilyen nagyon színházi, vagy maga a jelenet, vagy ami éppen történik, nem is olyan jelenet, és ez nyilván a járókelőknek is valami performance, vagy érzékelük, hogy ez nem a hétköznapi valóság része, hanem itt valami történik. Ehhez képest vannak olyanok, ahol meg pont azzal akartunk játszani, hogy még a beavatottak számára se legyen föltétlenül egyértelmű, hogy ez most, vagy első pillanattól legalábbis, hogy ez most egy színházi jelenet ott azoknál, meg azt a hatást nagyon érdekes nézni a járókelőkön, hogy ugye a beavatottak azok azért rájönnek egy idő után, hogy amit néznek, az nekük szól ilyen értelemben, viszont a járókelők számára ez így nagyon összemosódik, és sokan erre elég hevesen reagáltak egy-egy ilyenre, mert nem tudták eldönteni, vagy nem, tehát hogy nem színházként kezelték.
És esetleg a járókelők magukat, a sétálókat mennyire nézik egy, szóval performatívan lehet akár őket is nézni, hiszen a dress code alapján feketében vannak. Egyrészt ez hogy született, vagy ennek mi lehet a célja, és hogy szerintetek nézhetik őket is így egy vonuló csoportként, akik önmagában valahogy egy ilyen látványosság?
Abszolút. Hát volt olyan, hogy hát bizonyos részén az előadásnak így olyan kommenteket is kaptak, hogy ezek a szektások itt vannak, szóval hogy ott igazából a nézőkből is szereplők válnak. Mert hát alapvetően egy feltűnő jelenség, egy nagyobb csoport ember fülessel, fekete ruhában.
Hát egyrészt volt ennek nyilván ilyen nagyon praktikus oka is, hogy az adott még színészek, azok tudják beazonosítani könnyen, hogy ki ez a csoport, akiknek éppen játszani kell, vagy mikor kell elkezdeni adott dolgokat. Ezen túl volt ez a esztétikai szempontok is voltak, mint például ez, amit Klau is említett, hogy valahogy ők még mielőtt egyáltalán egymáshoz szólhatnának közvetlen módon, már valamilyen fajta közösségi érzést csak abból ki tud alakulni, hogy egy ritmusra mentek, tudod, hogy a másik is ugyanazt hallgatja, ugyanabban vagytok, az emberek azért előbb-utóbb megnéznek, ha nem is furán, de hogy így látják, hogy itt valami, hogy ti valakik vagytok, tehát ez mindenképp fontos volt, illetve hát maga a fekete szín az valahogy, mint nem tudom, a feldolgozáshoz kapcsolódóan került elő.
Szóval végül is olyan egy kicsit az egész, mint egy temetési rituálé, bár erre nincs nagyon ráerősítve az előadásban, tehát ez inkább olyan, amit úgy az emberek érezhetnek, de hogy az alapgesztus az az, és az úgy kapcsolódik is ahhoz az installáció, ami a Mixát téren van, ahol ugye felírhatnak az emberek mindenkire random járókelő is egy mondatot, amit ebből az időszakból leraknának, és akkor ott van egy ilyen hálózat. Hát most kb. 270 darab van már kint az installáción.
Szóval ez ott is marad akkor?
Hát még egy darabig igen. Szóval az nem szedjük be az előadásokkal, hanem az ott kikerült április 30-án, és akkor május vége felé elvisszük.
Szuper, szóval ezt mindenki megnézheti. És nektek is megvan ez az egy mondat? Vagy ez az egy lerakni való?
Hát milyen terjengősek vagyunk, hát mi ezt az egész előadást egy kicsit úgy csináltuk, szóval, hogy így.
Igen, egyébként én amióta kitaláltuk, kezdetben nem pont így nézett ki, aztán alakult ebbe a formába maga ez az installáció, de az, hogy az embereknek így a személyes mondataik, vagy nem tudom, reflexiója legyen, ez így elég hamar kialakult. Most nem tudom, Klau, te hogy vagy, én azóta gondolkozom ezzel, hogy mit írnék oda ki, de még nem jöttem rá, hogy mi az a egy és pontos mondat, amit oda kitennék.
Én már rájöttem. Nekem inkább ez, hogy ez a magánnyal való viszony. Nem tudom pontosan egy mondatként összefoglalni, de nem is kötelező egy mondatot, lehet többet is írni. És ez, hogy hogyan ne érezzem magányosnak magam akkor is, amikor éppen nagyon sokan vannak körülöttem, vagy akkor is, amikor éppen teljesen egyedül vagyok. Szóval, hogy így ez az időszak úgy felborította az emberek, legalábbis az én magányérzésemet. Mitől, meg mikor érezheted magad tényleg magányosnak, vagy mikor vagy magányos amúgy. Lehet, hogy nem is vagy, csak úgy érted, hogy nem tudom.
Akkor nektek azért ez az előadás tudott valahogy segíteni? Kicsit egy ilyen zárlatot adni ennek az időszaknak, vagy álzárlatot?
Hogy én igazából így, hát alkotóilag, hogyha nevezhetem így magam, akkor így ez a karantén időszak, ez ilyen nagyon sokat adott, vagy olyan szempontból is, hogy ugye elveszett az ilyen biztonságos talaj a lábunk alól, és akkor igazából így el kellett indulni ilyen kísérleti irányokba, ahhoz, hogy legyen valami munka, lehessen valamit dolgozni. Úgyhogy annak van is valami reális kifutási időszaka, szóval így a Zoom előadás is, például ott az első karanténban, az nagyon sokat segített nekem, mert éppen el voltam zárva otthon a faluban. Ez az időszak meg abban segített, hogy így, na, hogyan lehet úgy emberekkel lenni, meg hogyan lehet úgy dolgozni, meg így beszélni erről az időszakról, hogy közben meg vannak ilyen megkötések.
Tehát, hogy abban mindenképp segített, hogy valahogy így a saját magam időszakát végig gondoljam, de talán azt is, hogy így az emberekkel, vagy a körülöttem levőkkel talán mi történhetett. Számomra, ami még fontos volt benne, az tudatosítani, hogy valahogy az előadás által így hangosan kimondatni, vagy így lepecsételni magamban, hogy, tehát hogy egyáltalán nem azt látom, hogy akkor ennek most itt vége is ennyi. Tehát, hogy ez az, hogy most megtörtént, vagy hogy lehet egy ilyen világjárvány, az csak valaminek a kezdete, és ezt azért, tehát ezt szerintem azért, hogy az emberek többsége látja valójában, és szerintem ezt nem szabad elfelejteni, vagy hogy a tágabb kontextust azt látni kell, amiben ez létrejöhetett, és amiben ez vagy hasonló katasztrófák fönnösen megismétlődhetnek, és valószínűleg meg is fognak, szóval, hogy szerintem itt igazából egy ilyen sokkal nagyobb sorozatnak az első lépcsőjére léptünk fel, és szerintem azt mindenképp tudatosítani kell, hogy ez így nem egy ilyen egyszerű véletlen, amiből, vagy valami hülye anomália, amiből visszakerülünk aztán a normális életbe, hanem itt valami elkezdődött.
Igazából tényleg az egyszerű életünknek az állomásait, meg azt, hogy így most hogyan változott az életünk, és hogy lehet ezekről így is beszélni.
Az, hogy a Vasutca környéke is helyszín, előre eldöntöttétek, vagy ez így alakult, mivel nyilván a belváros része?
Ezt előre eldöntöttük, hát még a nagyon elsőkörös változatban még benne volt az SFE utcája is, meg a Trianon emlékmű is, csak aztán ezeket kihúztuk azért, mert ez egy más témakört nyit meg, és ez valahogy nem fér bele ebbe. Rókus, ez meg ott van a Vasutca szomszédságában, ami meg nagyon erősen kapcsolódik ehhez az egész tematikához. Meg hát például az én magánéletemben nagyon fontosak azok a padok, mert az Atival csomót ültünk, ott pofáztunk, meg agyaltunk, megcsináltuk a projektjeinket, tehát hogy van ilyen személyes része. Igazából az van, hogy hát nem tudom, hogy tudjuk ezt többet játszani, mert ez a hétvége már ez is ilyen extra hétvége az érdeklődésre való tekintettel, mert nagyon nagy a stáb, szóval 33-an vagyunk benne összesen, így a minden aspektusával, vagy minden részével. De aki esetleg nem tud jegyet venni, az jöjjön a Kazinczy utcába. 8-kor, 8:30-kor és 9-kor.
Kazinczy utca szombat vagy vasárnap este 8, 8:30 vagy 9?
Plusz 10 perc azért benne van, de...
Jó, szuper, akkor nagyon-nagyon köszönöm nektek.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
E heti filmrovatunkban a május 27 és június 2-a között zajló Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál programjában merülhettek el Kende Sára vezetésével. A fesztivál versenyprogramjába bejutott jelenlegi és tavaly végzett hallgatótársaink, rendezők mesélnek filmjeikről a mai és a következő adásunkban is. Hallgassátok és nézzétek majd őket szeretettel.
Hát szia! Először is köszönöm, hogy érdeklődtök a filmünk iránt. Én Tóth Geri vagyok, tehát ahogy mondtad is, forgatókönyvíró szakon végeztem 2020-ban, őszén vettem át a diplomámat. Ugye ez egy 6x6-os osztály volt, úgy néz ki, hogy akkori feltételek szerint az utolsó. Nem volt diplomafilm, de vizsgafilm sem, hanem ez csupán egy pályázat volt, amit elkészítettünk olyan lelkesedéssel, mintha egy vizsga vagy a diplomafilm lett volna. Ez a történet nem kíván nagyot vagy sokat elmesélni, hanem egy apró, de annál fontosabb ilyen élményről szól. Gyakorlatilag elég zajos világban élünk, és eléggé magányosak is vagyunk, hiába tűnik úgy a felszínen, hogy körül vagyunk véve emberekkel, és sokan affektálnak körülöttünk, és mi is affektálunk, és szerepeket játszunk, de nem vagyunk önazonosak, és a történet főszereplője Tibi, ő is egy ilyen fiú, aki egy nem önazonos pillanatban találkozik egy lányjal, legalábbis a tekintetük, ami eléggé kíváncsivá teszi ahhoz őt, hogy ott hagyja ezt a nem autentikus társaságot, és ezzel a lányjal elinduljon az éjszakába, akivel egyébként egy olyan játékot játszanak, hogy nem szólalnak meg, és szavak nélkül töltenek együtt néhány ilyen lopott órát az éjszakában, ekközben pedig különböző helyzetekbe kerülnek, és a fiú megtanulja ezeket a helyzeteket egészen más szemmel nézni. Olyan egy picit ez, mint egy ilyen buddhista gondolat. Nem váltjuk meg a fiút a végén, nem kell, hogy feltétlenül happy enddel végződjön, vagy pedig valamifajta nagy szerelmi beteljesedéssel, de hát, hogy az önazonosság útján elindul, egyetlen egy lépcsőfokot följebb tesz, az nekünk bőven elég egy ilyen rövid film történetére. Ez volt a vállalás maga. Végig egyensúlyoztunk azon a dolgon, hogy ez egyrészt érdekes maradjon annak ellenére, hogy nem történik benne úgy klasszikus értelme vett túl sok akció. Nehéz volt ezt az egyensúlyt megtalálni, ami miatt, vagy aminek a segítségével szörfölni lehetett az ők kettejüknek a dinamikáján, ugyanis nagyon könnyű lett volna egyik vagy a másik irányba leesni a lóról. De nagyon pontos odafigyeléssel az alkotótársakkal együtt ezt azt hiszem, hogy sikerrel teljesítettük. Maga a forgatás az azért nem volt mentes kihívásoktól. Talán a legérdekesebb momentum az, hogy amikor a pótforgatási napot tartottuk, akkor aznap, vagyis azon az éjszakán jött ki a rendelet, hogy leállnak a forgató csapatok. Tehát mi éppen, hogy a becsapódó kapun szólítottunk be. Azt hiszem, hogy talán nem túlzok az, hogy lehet, hogy mi voltunk az utolsó forgatócsoport a karantén, az első hullám kitörése előtt. De hát ez csak egy ilyen mókás sztori, úgyhogy ugyanez történt később. Amikor a vágást kezdtük el, akkor még át lehetett járni a vágóhoz, de éreztük, hogy hamarosan már kiási tilalom lesz. És akkor pont annyi ideig tudtam átjárni a vágóhoz, a stúdióba vágni, amíg már azt a fázist nem értük el, hogy már online is tudjunk dolgozni, ez is körülbelül az utolsó pillanatig tartott, úgyhogy volt sok ilyen dolog. Minimális pénzből forgott, körülbelül 500 ezer forintból forgott az egész, aminek egy részét a fő kreatívok tették bele. Másrészt meg hatalmas nagy ilyen szívességfaktorok voltak, tehát elképesztő, hogy nagyon sokan segítettek nekünk. És ez egy nagyon izgalmas dolog volt, mert a Csana Norbi, az, aki az ötlet gazda, meg hát az írója volt a drognak, úgy hívott be rendezőnek erre a projektre. Tehát ez volt az első alkalom, hogy én egy olyan dolgot rendeztem, amit nem én írtam. Tehát adaptálódni kellett egy kész anyagra, amit természetesen azért fejlesztettünk közösen együtt, a szinopszis meg a treatment állapottól kezdve, de nem egy ilyen önálló munka volt, úgyhogy nagyon tanulságos volt nekem, és nagyon-nagyon élveztem, hogy én tudom, hogy mi egy forgatókönyvíró és egy rendező közt a konfliktus, vagy ugyanúgy más részlegek közt is, hisz azért én már szinte végettem az étlapot, így a stáb részlegeiket tekintve, és talán ez volt a legnagyobb erényem az egészben, hogy remek tehetséges embereket össze tudtam kötni, és az ő tehetségükön tudtam szörfölni. Azt hiszem, hogy ez volt ha van érdemem, akkor az talán ennyi volt. De egyébként meg zseniális volt a csapat, tehát csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róluk. Én valamiért ezekből a friss húsokban mindig az animációs filmeket várom leginkább, mert nekem azok ilyen tudattágító hatásúak, és messzebbi terep, és valamiért nagyon-nagyon szomjazom a jó animációs rövid filmekre. De ettől még bárki okozhat meglepetést, én szeretnék minél többet nézni. Favoritom nincsen, tehát én megadom a bizalmat minden résztvevőnek, hogy meglepjen engem.
Ez itt a Tilos az E,
a FreeSF Podcast.
Sziasztok, Varga Gábor vagyok, és a hatszorhat rendező szakos hallgatója, és a csendes környékről fogunk most egy kicsit beszélgetni a Sarával. Hát számomra a kommunikáció képtelenség a legfontosabb ebben a filmben, de ezzel azért eléggé megegyeztünk Zsomborral is, a filmírójával. Itt ő hozta a történetet, mert ez a feladatunk az volt a feladatunk, hogy egy hír alapján csináljunk egy 5-10 perces filmet, és akkor, ahogy elkezdtünk dolgozni, akkor úgy elég hamar megtaláltuk ezt a közös hangot, úgyhogy ez fog minket érdekelni, és ugye ezt kerestük, hogy tud két ember úgy fontos dolgokat megbeszélni, és nem csak szavakkal, hanem a csendekkel, és hogy változnak köztük a csendek, mert az egymásra hangolódás, ez néha csak egy érintés, vagy egy összetekintés, ami más, mint az eddigi. Én ezt egy elég univerzális történetnek tartom, különben egy apa-fiú kapcsolaton keresztül a két embernek az egymás keresését meséljük el. Ez a film nem is annyira történet központú, mint inkább téma központú, ugye a férfiasságról és a keresésről két embernek a egymásra való ráhangoltságáról szól, és szerencsére egy olyan csapat jött össze, akik úgy igazán egymásra hangolódtak, és akkor a végeredménye olyan film lett, ami reméljük, hogy azért úgy nem csak nekünk fontos. A filmünk az a queer szekcióba is bekerült, és arra törekedtünk a legelejtől fogva, hogy ez az egész filmen belül a fiúnak a titka, és az apának az elvárás, ez itt ne legyek teljesen egyértelmű dolgok, és ez volt az egyik legjobb kihívás. Nem azt próbáltuk, hogy a történetünket ráhúzni valamilyen karakterekre, hanem a karakterekből inspirálódtunk, és például így változtattunk helyszínt is, mert a karakterekre igazítottuk, és valahogy nem egy sémát próbáltunk követni. A konzervatív apát, meg a meleg fiát azt egy olyan térbe próbáltuk elhelyezni, ami számukra, a karakterek számára egy otthonos, és nem egy ilyen, tényleg, ahogy már említettem, hogy egy nagyon egyértelmű hely, és akkor valahogy ezt az idillt, ami lényegében végül egy tópárt lett, és a horgászat, és a kinti közös borotválkozás a teraszon, hogy ez az idill valahogy a megbújó feszültség kontrasztjába kerüljön. És hát ez volt nagyon izgalmas, hogy amikor kerestük a színészeket, akkor hát eleve párosításokat kerestünk, ez folyamatosan alakult, és végül kialakult, hogy az új Lucky Dénes és a Varradi Geri fognak együtt játszani, és akkor valahogy éreztük azt, hogy itt valami összeállt köztük, és akkor olyan jó, hogy az ő együttélésükhöz aztán meg tudtuk találni azt a helyszínt, ahol úgy szerintem a szereplők és a térhez való viszonyuk miatt ez a hármas úgy megalapozta nekünk így ezt a történetet. Friss húson én igazából mindig úgy, hogy is mondjam, az összképre vagyok kíváncsi, és úgy az érdekel, hogy miről gondolkodnak mostanában az alkotók, és én itt az egész stábokra gondolok, meg néha úgy azt érzem, hogy úgy tényleg valamilyen közös gondolkodás van, és akkor ez egy olyan jó lendületet ad, meg egy olyan jó képet, hogy tényleg valahogy az összhang az mindig úgy az érdekel a legjobban, mert meg, valahogy megfoghatatlan, de úgy mindig érzem, hogy vannak valamilyen kapcsolódási pontok, és úgy ezt szeretem ebbe.
Ez itt a Tilos az E,
a Free SFE Podcast.
Sziasztok, én Tóth Lili vagyok, az SFE 6x6-os enyedi gigorosztályának éppen diplomázó rendezőszakos hallgatója vagyok. A mi diplomafilmünk az egy coming of age, amelynek a Mama büszkesége címet adtuk. Ez igazából a végső címem, nagyon sokáig, sőt még a friss húson is eleinte a munka címén, a sokat eláruló első áldozás címen futott, aminek a főhőse egy 11 éves kisfiú, Jancsi, akinek 24 óráját, szóval a főhőse egy 11 éves kisfiú, Jancsi, akinek 24 óráját követjük végig, egy egészen hatalmas, vagy számára a gyermeki világának hatalmas ceremóniája közben, az első áldozása alatt. Számomra azért izgalmas ez a karakter, mert ez az időszak, ez a 11 éves kor, ez a tinédzser kor előtti pár év az, amikor így hirtelen kinyílik a világ az ember számára, és ezt a rengeteg impulzust egyszerűen nem könnyű valahogy értelmezni, és pont egy ilyen sarkalatos esemény, mint például az első áldozás, az rengeteg kérdést feszít a gyerekben. Egy olyan kisfiúról van szó, aki több szempontból is arra kényszerül, hogy kvázi felnőttként viselkedjen gyerek létére. Olyan dolgok kavarognak benne, mint egy hatalmas bűntudat, vagy a családjával lévő nagyon fura viszonya. Mindezt tetézi még az is, hogy meg kell értenie alig 11 évesen, hogy mit jelent a vallás, és hogy neki milyen viszonyt kell azzal ápolnia. Ez mind olyan nagy megfelelési kényszert okoz ő benne, hogy egyszerűen a film előre haladtával ezt egyre kevésbé képes ezeket feldolgozni, ezekre jól reagálni. Itt ennél a filmnél az mozgatott engem leginkább, hogy egyfelől ez a nagyon érdekes kor, ez a 10-11 éves kori gyermeki emlékeim, mert történetesen én is részt vettem ezen a ceremónián, magán az első áldozáson. És nagyon-nagyon furcsa, kissé szürreális emlékképeim maradtak arról. Részben azért is, mert nagyon érdekesnek találtam ezt az összefeszülését a rítusnak, a szokásoknak. Eleve azon belüli ambivalenciának, ahogy léteznek ezek a gyönyörű rítusok, és ahogy azok szépen lassan kiüresedett szokásokká válnak, ami a hétköznapi ember számára szinte befogadhatatlan. És ezért van az, hogy tényleg rengeteg gyereket például csak így belöknek egy ilyen élethelyzetbe, ami és miközben hiába kérdez, nem kap rá igazi válaszokat. És ez is nagyon érdekes számomra, hogy egy ilyen nehezen érthető és transzcendentális felfogást egy naív gyermek profánsága hogyan fordít le épp kézláb dolgokra, kézzelfogható kapaszkodókra. Azonban a könyvelőre haladtával, ahogy így folyamatosan dolgoztunk a forgatókönyvírómmal, a Tóth Gerivel, így egyre inkább hangsúlyt kapott az apával való viszony is, és úgy tartom, hogy a film végeredményében inkább ez kapta a fő hangsúlyt. Én nagyon kíváncsian várom a nemzetközi versenyprogram filmjeit is, mert számomra sokkal nehezebben elérhetőek ezek a külföldi rövid filmek. Sokkal kevésbé találok rá platformot, hogy ezeket láthassam, és nagyon tanulságos látni olyan filmeket, amik más szociális közegbe, vagy más kultúra által készített, és nagyon inspirálóak tudnak lenni.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Sziasztok, én Botos Dániel vagyok, a zenédédikó és Zsigor Attila vezette 6-6-os évfolyam rendező osztályának végzős hallgatója, és a Valami történjen című diplomafilmet a Friss Hús versenyprogramában tudjátok majd megnézni. A film az egy baráti társaságot követ végig egy néhány napos kirándulás során, akik itt próbálnak meg közösen feldolgozni egy igencsak tragikus eseményt. Ez a történet az emberi kapcsolatokban rejlő értékekről szól leginkább, meg arról is, hogy fontos elfogadni a kérdéseket ahelyett, hogy állandóan válaszokat követelnénk, de talán a leginkább nekem egyébként arról szól, hogy az életünk a legértékesebb dolog, amivel rendelkezünk, és ezért nagyon fontos, hogy megbecsüljük és megragadjuk a kapcsolódás pillanatait. Ennek a filmnek az ötlete az nagyjából egy éve született meg. Ekkor még egy nagyon-nagyon-nagyon kezdetleges kis alapszituáció volt csak a fejemben az egésszel kapcsolatban, ami mentén elkezdtünk a Sór Ádámmal együtt írni, ő volt a társírom ebben a projektben, társadalom és a film dramaturgia is egyben. Fejleszgettük ezt az ősz során, és aztán télen történt igazából az egész baráti társaság körében egy nagyon-nagyon meglepő esemény, ami eléggé hasonlított is egyébként arra a történetre, amit mi elkezdtünk írni. És akkor itt elkezdett eléggé összemosódni ez a fiktív történet a mi személyes megéléseinkkel. Úgyhogy egy nagyon érdekesen alakuló történet lett, mert onnantól kezdve, hogy elkezdtük a saját bőrünkön tapasztalni ezeket az elképzelt szituációkat, amiket előtte csak így megírtunk, meg megpróbáltunk képekben elképzelni a fejünkben, az így ott volt, és részben olyan volt, mint ahogy elképzeltük, de nagyon sok pontjában viszont teljesen más. És akkor nyilvánvalóan amiatt a személyes vonatkozás miatt ez igazából nem is mondanám azt, hogy egy könnyítő tényező volt, mert sokszor nehéz volt így elválasztani az egyiket a másiktól. De összességében azt gondolom, hogyha ez nem történik meg, akkor az biztos, hogy egy teljesen más film készül el. És nagyon sokat hozzásegített az, hogy így egy ilyen igazán őszinte könyvet merjünk írni. Mindamellett, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon személyes történeten alapuló film, azért az fontos hozzátenni, hogy attól a ponttól kezdve, hogy lettek színészeink, és lettek igazi arcai ezeknek a karaktereknek a könyvben, onnantól kezdve nekünk is sokkal könnyebb volt elvonatkoztatni a valós történésektől, meg azoktól az emberektől, akikből mi mondjuk kiindulva írtuk ezeket a karaktereket. Szóval onnantól kezdve, hogy elkezdődött a színészekkel való közös munka, tulajdonképpen ez tökre megváltozott, és ez egy történet lett számomra is. Tehát egy ilyen rá tudtam már nézni sokkal jobban így külső szemmel. Már nem érzem annak se így a veszélyt, hogy most ez egy nagyon nagy kitárulkozás lenne, vagy egy ilyen túlzó öncélú kitárulkozás, mert hogy tulajdonképpen egy teljesen univerzális történet az, amivel foglalkozunk. Azért különleges ez a fesztivál szerintem sokunk számára az iskolában, mert hogy idén igazából így a járvány, és nyilván az iskolán körül zajló nehezítő események miatt igazából nem volt nekünk lehetőségünk még közösen megnézni egy nagy vásznon a filmjeinket. Ezek mellett kíváncsi vagyok a Hétköznapi Robbanások nevű blokkra, ahova ez a film került, mert hogy milyen filmek között találtak helyet a mi történetünkre, ez számomra nagyon izgalmas, és kíváncsian várom, hogy láthassam ezeket. Számomra az idei Friss Húson nagyon-nagyon sok új, tehát számomra új alkotó van. Én ezt mindig nagyon izgalmas lehetőségként látom, hogy megnézhettem őket, meg ez mindig egy inspiráló dolog.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Sziasztok! Én Konrád Zsuzsi vagyok, és vagy most diplomáztam 6x6-ban az Enyedi Igor osztályban, és ez a diplomafilmem ez arról szól, hogy egy testvérpár mennek a nagymamájukat meglátogatni, aki kórházba került, és ez egy hosszas autóút, ami végigkísérjük őket, és ebben a zárt autóban lényegtelennek tűnő részleteken keresztül bemutatom a testvérpárnak a kapcsolatát. Sok kínos csend van benne, és kis kellemetlenségek, meg kedvességek. Ami ihlette, az azt hiszem, hogy az, hogy 2 éve meghalt az apukám, és amikor ő kórházban volt, akkor a testvéremmel nagyon sokat mentünk hozzá kocsival, és valamiért ilyen eszenciálisnak éreztem ezeket az utazásokat, és úgy éreztem, hogy fontos megjeleníteni, meg valahogy ennek az egésznek a drámáját, úgy éreztem, hogy nem igazán ott derül ki a dráma, amikor éppen gondolná az ember, hanem egy csomószor abban, hogy éppen milyen joghurtot kellene vásárolni a boltban, és hogyan köszönünk egymásnak egy ilyen helyzetben. Csizmás Kinga nevű íróval dolgoztam, és igazából iszonyatosan hosszú idő volt, mire megírtuk ezt a dolgot, rengeteg fordulaton ment keresztül, részben azon is, hogy közbe kiütött a COVID, és akkor emiatt el kellett engednünk azt, hogy legyen benne nagymama, és hogy megjelenjen benne, mint szereplő, meg egy csomó dolgot, és engem valahogy motiválnak az ilyen kellemetlen megkötések, hogy ezek a pici miniatűr helyzetek számítsanak, ez nem is tudom, hogy ezt hiszem, hogy ez már így az elejétől kezdve meg volt érzetben bennem, inkább azt volt nehéz megtalálni, hogy ezt hogy lehet úgy megmutatni, hogy közben arról szóljon, amiről szólnia kéne. Remélem sikerült. Úgy jutottunk el oda, hogy mégsem legyen benne a nagymama, vagy akkor még nem igazán vagy benne az egész stáb, hanem akkor a Kingával ketten gondolkoztunk rajta, és igazából egyből jött ez az ötlet, mert tényleg valahogy az van, hogy nekem azt hiszem, hogyha van egy ilyen megkötés, vagy egy ilyen keret, akkor azt hiszem, hogy attól már elkezdem jobban érezni magamat, hogy akkor nem az van, hogy jó, minden a segged alá van tolva, tessék, mutasd meg, hogy mit tudsz, mennyire vagy tehetséges, hanem hogy akkor így, jó, ez már a COVID idején készült szegények, még terhes is voltam, nem tudom, és akkor ettől van egy olyan érzésem, hogy így egyből hátrébről indulok, és akkor kevésbé félek attól, hogy rossz vagyok, és akkor az ad egy ilyen könnyedséget. Egyrészt, másrészt pedig, hogy nekem segítenek igazából ezek abban, hogy lássam, hogy valójában mit akarok csinálni, és például addig úgy érzem, hogy az addigi forgatókönyvvel túl sok mindent akartunk beletenni, vagy akartam beletenni, hogy na most ez a diplomafilm, és akkor most teletömöm, és valahogy ez segített egy irányba vinni a dolgokat, amire koncentrálni tudtunk. Azt a kulisszatitkot elárulom, hogy a Dezső végig benne volt a hasamban, amikor a csomagtartóban ültem a kocsiban, amikor forgattunk.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez volt a Tilos az E, a Free SFE Podcast 2. évadának 5. adása itt a 90.3 Tilos Rádión. Ez, illetve a podcast többi adása visszahallgatható a Spotify csatornánkon. Ha szeretnéd támogatni az egyesületünket, akkor azt megteheted a patreon.com/freesfe oldalon. Köszönöm a munkát szerkesztőtársaimnak, Alfarman Petrának, Aradi Fanninak, Bartal Dórának, Kende Sárának, Muzslai Franciszkónak és Artim Rebekának. Illetve köszönjük a Free SFE közösség nevében a Tilos Rádiónak. Legközelebb 2 hét múlva 18 órakor jelentkezünk. Én köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok, sziasztok!
It's hard to tell how heavy is the line when I'm Jesus.